9 éves kislányként élte békés gyermekkorát Luisa Lang egy vajdasági sok nemzetiségű faluban, amikor a II. Világháború végén egyszerre minden megváltozott. A bánátban élő német emberek ellen megindult a hadjárat, Luisát családjával és sok ezer sorstársával koncentrációs táborba hurcolták. Több mint 3 évet töltött állandó félelemben, megaláztatásban és éhezésben, sosem tudva, hogy lesz-e holnap. A Bennünk élő falu című könyv Taksz Ágnes műfordítónak köszönhetően került a magyar olvasók elé.
A szerző Luisa Lang, férje nevével együtt Luisa Lang Owen, 1945-ben, tehát a II. Világháború végén, vége felé, alig múlt 8 éves, tehát mondjuk a 9. évét éli, és Tiszaszent Miklós, ahol ő lakik, egy sok nemzetiségi faluban, a Vajdaságban, azon belül is a Bánság egyik kis települése ez, közel 5000 főt számlál a falu, melynek körülbelül 300 lakosa német nemzetiségű. Tehát azért azt kell mondjam, hogy valamelyest jelentős az arányok. Túl vannak a háború nagy részén, az aktívkorú férfiak nincsenek otthon, mert kényszerbesorozás miatt a háborúban vannak, vagy még élnek, vagy meghaltak, vagy foglyok, vagy éppen szökésben vannak hazafelé, vagy ki merre lát. Tehát a faluban gyerekek, asszonyok, fiatal, kevésbé fiatal anyák és idős emberek, nagymamák, nagypapák, nagybácsik, nagynénik maradtak. És amint a németek, hát ugye menekülni kényszerülnek, és egyre inkább hagyják el az országot, az akkori Jugoszláviát, nyomukban megérkeznek az oroszok, és a szerb partizánok elérkezettnek látják az időt, hogy átvegyék a hatalmat a kezükbe, és mindent megtesznek azért, hogy a németeket gyakorlatilag likvidálják.
Egyszer csak kitaszítottá válnak, és számkivetetté válnak lényegében a saját településükön, és el is hurcolják őket, és olyan körülmények között kell élniük aztán, ami elképzelhetetlen, mai észre felfoghatatlan. Fontos szerintem arról beszélni, hogy maga a könyv úgy kezdődik, hogy már felnőtt korában visszatér a szerző erre a helyre, ahol ezt a 3 évet töltötte iszonyatos körülmények között, sokad magával. És majd arról is kell beszélnünk, hogy ennek a regénynek az egyik fő témája az elhallgatás, hiszen azt hitték, hogy valami nyoma van annak, hogy itt emberek haltak meg, teljesen értelmetlenül.
Igen, tehát a szerzőnő 1987-ben, akkor 52 éves, visszalátogat az unokaöccsével, aki mondjuk körülbelül 47 éves lehet, akivel szintén együtt élték át ezt a nagyon nehéz 3 évet. Visszalátogat akkor már ugye Szerbiába, hogy megkeressék azt a helyet, ahol ők 3 rövidebb állomás után végül is kikötöttek. Szerencsére ma már nem csak üres, kietlen mezőket, megműveletlen földeket találni azokon a helyeken, ahol ő annak idején az a látogatásakor talált, illetve tapasztalt. Most már emlékműveket találni azokon a helyeken, ahol azelőtt ezek a haláltáborok voltak. A település neve Rudolfsgnád, ami Rudolf trónörökösről kapta a nevét még az Osztrák-Magyar Monarchiában, de mostanra már Knitjaninnak hívják, egy szerb partizánról elnevezve. Tehát, amint említettem, ez a 3. állomás, először egy birkahodályba terelik őket, ahol egész nap sötét van, és csak szalmakupacokon tudnak heverni. Utána még egy rövidebb állomáson keresztül végül Nakovóba. Nakovóba több hónapot töltenek, és úgy érzik már, hogy talán ez marad a végleges, és hát végül is ez elviselhető. Ott egy keveset tudnak is dolgozni, persze nem jövedelemért, csak hogy egyáltalán elfoglalják magukat, és elteljen a nap, meg valami mondjuk így, hogy hasznosat végezhetnek. Például Luisa édesanyja egy varrodában var. Szóval már itt azt hiszik, hogy talán ez lesz a végleges, és valahogy elviselhető, és talán egyszer vége lesz a háborúnak, és akkor ennyivel megússzák. Aztán egyik nap onnan is elkerülnek, sose tudják, hogy hova, a szerb partizánok nem mondanak semmit, mindig csak ennyit mondanak, hogy gyerünk tovább, fel a szekerekre, illetve ezúttal most már vagonokba rakják őket, és több napon át utaznak, és végül is igen, ebben a Rudolfsnádban kötnek ki, ami szintén egy korábban német nemzetiségiek által lakott falu, de már teljesen kifosztva, minden régi lakója elmenekült, illetve akik nem menekültek el, azokat nagy valószínűség szerint ugyanarra a sorsa juttattak, ahogy a szerzőnőjéket is, csak talán egy másik településben. Szóval megérkeznek 1945. októberében Rudolfsnádba, a házakban semmi nincs, se egy szög a falban, se egy mondjuk egy fokedli, vagy egy bármi, ami arról tanúskodna, hogy itt élet folyt. Egy-egy házban általában két, esetleg három szoba van, és szobánként 20-asával terelik be őket, tehát mondjuk 20-25 négyzetméteres szobában 20-an tömörülnek be. Olyan emberekkel megosztani ezt a pici helyet, akikhez nem túl sok közük volt, azon túl, hogy a faluban azért ismerték egymást. Élelmet nem kapnak, napokig, vagy akár inkább hetekig, de még az is lehet, hogy hónapokig abból élnek, nagyon szűkösen beosztva, amit a batyújukba magukkal hoztak, az előző helyről, ebből a Nakovóból. És hát azonnal elkezdenek keresgélni egyrészt a kertekben, hogy hát ha találnak még ott mondjuk répát, bármilyen olyan gyökeret, ami ehető krumplit, hagymát. Kezdetben talán találnak is ezt azt, de egyre hamarabb fogy az élelem, és végülis már arra kényszerülnek, hogy a faluba egy picit amennyire mernek, mert ugye az utcákon sem mernek közlekedni, mert a partizánok bármikor, ha úgy tartja kedvük, akkor lőhetnek, vagy elfoghatják őket. Tehát megpróbálnak a kerteken át, ahol már kerítések sincsenek, eljutni más házakhoz, ahol megtudják, hogy azért laknak szerbek, mert ezt a lágert azért valahogy fenn kell tartani, tehát hogy a szerbeket kiszolgálják más civilek is. Úgyhogy így találnak egy-egy többnyire hát nénit, jószívű nénit, akikhez koldulni mennek.
Mit jelent ez a bennünk élő falu?
Az első négy fejezet a faluról szól. Először a legszűkebb családi életükről, aztán egyre kitágítva a rokonok, a szomszédok, aztán a falu egésze, a közös munkák. Nagyon szép leírásokat találunk például a disznótorral, ahol szomszédokkal együtt végzik ezt az egésznapos tevékenységet, vagy cséplésről, ahogy megjelenik egy-egy házban a cséplőgép, és ott megint csak nem csak a szűk család, hanem rokonok, szomszédok együtt dolgoznak. Szép leírást találunk szüretről, ahol szintén 20-as, 30-as csoportokban együtt művelik a szőlőt, tehát az egész életüket átfonja a föld körüli tevékenység. Tehát a föld és a falu mindenestül, ez az identitásuk gyökere, azt lehet mondani. Ezzel kezdődik minden, és ezzel végződik minden. És ezt a földet kellett elhagyniuk, tehát a mindenüket. A mindennapok fásultságából, leveltségéből és reménytelenségéből a lágerben az esték adnak némi reményt és icipici kellemességet. Ilyenkor, hát főleg kezdetben, amikor még azért több volt az élni akarás bennük, akkor összejártak egymáshoz. A két-három szobában lakók összejártak egymással, és beszélgettek, történeteket meséltek, fantáziálgattak arról, hogy mi lesz velük, ha hazamehetnek. Mindenki elmondta, hogy mit szeretne. Volt egy néni, aki azt mondta, hogy ő, mikor hazatér, akkor ő megmondja egyenesen a már a házukba feltetőleg beköltözötteknek, hogy ő nem kér semmit, neki elég, hogyha a nyári konyhában, vagy az istállóban helyet adnak, ő meghúzódik, össze se fogják venni, csak hagyják őt, hogy visszamehessen az otthonába. A kis Lujza mindig arról ábrándozik, hogy hát vagy arról, hogy hazamegy, és akkor az milyen jó lesz, vagy pedig arról, hogy egy olyan helyre megy, ahol az erdő közepén vannak, és nagyon kevesen vannak, csak ők maguk, de azt nagy szeretetben, hát ebbe nyilvánvalóan benne van az, hogy már annyira fél mindenkitől, hogy legszívesebben ilyen izoláltan élne csak a szűk családjával. Szóval mindenkinek van egy elképzelése, hogy mi lesz azután, ha innen elkerülnek, amiről továbbra sem tudnak semmit, még azt sem tudják, hogy a holnap megadatik-e nekik, betegségek törnek ki a táborban, többeket elvisz a tifusz, akkor van, hogy a Tisza kijönt, mert ez is a Tisza mellett van közvetlenül ez a Rudolf, már szemben Titellel, ugye Titelt azért elég jól ismerjük, sokszor elhangzik ennek a településnek a neve a vízállás jelentésekben, tehát azért ismerjük. Tehát ott vannak a Tisza mellett, ami van, hogy megárad, akkor attól kell félni, hogy esetleg megfulladnak, mert annyira nő a víz szintje, hogy már a ház, amiben vannak, annak a padlószintje is már átázik. Akkor utána, amikor leapad és sokáig nincs eső, akkor az aszálytól rettegnek, hogy mi lesz, hogy még annyit sem találnak mondjuk a földeken ehető növényeket, vagy gyógynövényeket, gyermekláncű, például ezt írja, hogy van, hogy ezzel egészítik ki a nagyon szegényes napi betevőjüket. Tehát akkor az aszály fenyeget. Vagy éppen az, hogy most mit találnak ki a partizánok. Van, hogy azt mondják, hogy 3 napig senki nem teheti ki a lábát a házból, mert különben azonnal lelövik. Hát persze nem mernek kimenni, még a budira se nagyon, vagy csak éjszaka szöknek ki. Akkor 4. nap kimerészkednek, de akkor sem biztosak abban, hogy esetleg nem az van, hogy na, akkor most lőnek. Van, hogy kiállítják őket egész napra az augusztusi hőségben, a földekre kihajtják őket 1-2 kilométerre távolabb itt a házaktól, és ott kell állni, még csak le se ülhetnek, ott kell állni egész nap. Az öregek persze alig bírják, van, aki ott marad, nem is tudják elhúzni, tehát többen feltehetőleg ott halnak meg ebben a hőségben. Sokan persze visszatámolyognak, megúszszák, hát főleg a gyerekek. Szóval rendkívül változatos módokat találnak ki a partizánok, hogy hogyan kínozzák őket. Lehet, hogy éppen nem úgy, hogy szó szerint kínzásnak vetik alá őket, de ezek a, talán mondhatom így szomorúan, ezek a furfangos módszerek, ezek teljesen kiveszik belőlük a még megmaradt erőt, a reményt, az energiát. Azok a nők, vagy idősebb asszonyok, akik jó fizikai állapotban vannak, ők kora hajnaltól késő estig a földeken dolgoznak, mondjuk rőzsét gyűjtenek, kisebb fákat vágnak, ültetnek a földbe, mert tehát a partizánok, ahol laknak, az ő házaik, azért persze neki fontos, hogy azok sűtöttek legyenek, tehát az ő számukra dolgoznak, semmit nem hozhatnak haza. Persze azért megtalálják a módját idővel, hogy azért egy kicsit maguknak is mindig akár egy-egy szem krumplit, vagy eltüzelhető fadarabokat hazacsempészenek a kabátjuk alatt. Szóval ez a sváb mentalitás, ami mindig is jellemezte őket, hogy túlélni, kitartani, leleménnyel megtalálni mindig azt az éppen elégséges módot, hogy a holnapot még valahogy megéljük. Ez az, ami sokakat végül is mégiscsak megment az éhhaláltól, a betegségektől, a fagyhaláltól. Nagyon fontos tény az, hogy a szerzőnő édesanyja egy kemény egyéniség, egy olyan asszony, aki mindig mindenben megtalálja azt, hogy lehet ebből a legjobban kijönni. Úgyhogy azt lehet mondani, hogy ő a motorja annak, hogy ők ezt túlélik. Mindig keres és talál is megoldást, gyakran kockáztatva a saját testi épségét, egyáltalán ezt a minimális szabadságát. Van, hogy leveleket csempész át a testén, Titelbe, amikor már egy egész kicsit szabadabban mozoghatnak azok, akik a szerbházaknál munkát vállalnak, például pesztrálkodnak, vagy háztartást vezetnek, vagy mosnak, varnak. Szintén ugyanez ez az édesanyja az, aki egyszer csak kitalálja, hogy a kicsi Lujza menjen el a partizánok parancsnokához, és kérjen egy olyan munkát, ahol melegben lehet, hogy legalább ő ne fázzon. És hát elképzelhetjük, hogy micsoda ötlet ez, hogy Lujza 3 napig kínok közt tanakodik, hogy hogyan is közelítse meg a parancsnokot, akik őt csak kommandantnak hívnak, akiről az a hír járja, hogy kegyetlen, hogy semmiféle könnyületet nem hallgat meg, és hogy többeket már megölt a táborban. Tehát ezt az embert kell megközelíteni a kicsi Lujzának. Tehát az édesanyja elképzelései néha hajmeresztőek, mondhatnánk ezt így olvasóként, mégis a túlélést szolgálják. És aztán lassan-lassan, valószínűleg azért, mert ezek a levelek, kicsempészett levelek jó helyekre kerülnek, nemzetközi nyomásra 3 év után enyhül egy kicsit a helyzet, és egyik nap hát azt a parancsot kapják a táborlakók, hogy menjenek a partizánok központi épületéhez, és ott legnagyobb döbbenetükre jól öltözött, külföldinek látszó hölgyeket és urakat látnak egy hosszú asztal mellett, ahol az adataikra kíváncsiak. Persze arról nem esik szó, hogy ki nincs velük, kik azok, akiknek még ott kéne lenni, kik hiányoznak, kik haltak meg, de az legalább megtörténik, hogy tehát külföldi emberek, feltétlenül hatóságok megjelennek a táborban, tehát már nem fantomként tengetik a napjaikat egy olyan helyen, ami a végpusztulás, hanem végre a világ is kezd tudomást venni a táborlakókról.
És a józanész az diktálná, hogy akkor következik a rehabilitálásuk, hogy utána jó körülmények közé kerülnek, és aztán végül is, amikor kimenekülnek ezek az emberek, és svábként akkor iskolába kell járni a gyerekeknek, vagy akár Amerikába kerül, mert szerencséje van, mint ennek a kislánynak, ugye a szerzőnek. Ezért ott is értetlenség fogadja, hogy milyen haláltábor, vagy ó, nem is volt ez ennyire komoly, szóval ez az értetlenség, vagy ez az elfedés, elhallgatás ennek az egész problémának, az még megrendítőbb ebben a könyvben nekem.
Igen, tehát a láger lét 1948. március 2-án ér véget, de ez egy viszonylagos szabadság vagy felszabadulás, mert kiderül, hogy kényszer munkára kell mennie mindenkinek. Lujzáék családja borba kerül az ércbányákhoz, de Lujza édesanyja azt mondja a kislánynak, hogy ő inkább menjen el rokonokhoz, ahol tanulhat. Hát nehéz szívvel szakad el az édesanyjától, meg néhány túlélő rokontól, de végül is elmegy, és akkor ott egy újabb nehézséggel kell szembesülnie. Olyan iskolába jár, ahol a szerb-horvát a tanítási nyelv, be kell illeszkedjen a többnyire szerb, a horvát gyerekek közé. Egy új ABC-vel kell megismerkednie, ahol hát, nagyon kínlódva olvas és tanul, bár nagyon jó képességű gyerek, korán bontakozik a művészi tehetsége, rajzolásba különösen, egyáltalán a későbbi képzőművész csírái már itt bontakoznak. Tehát különféle iskolákba jár, ahol németül véletlenül se tanulhat, ugye ez természetes. Később aztán, amikor a szüleik is elhagyhatják bort és eszékben 2 évet hát dolgoznak, akkor már némi jövedelemért, akkor éri őket az a lehetőség, hogy elhagyhatják az országot, mert itt is az édesanyja volt az, aki nagyon karakánul kijelentette, hogy ő nem írja alá a jugoszláv állampolgárságot, hisz tőlük egyszer már elvették azt, hogy ők németek lehetnek Jugoszláviában, akkor ő nem kér belőle többet, és végül is ezen a jogon hagyhatják el az országot, és előbb németországi menekült táborba kerülnek. Majd végül annak jogán, hogy az édesanyja 1905-ben Amerikában született, ennek jogán kerülhet ki az akkor már 16 éves Lujza Amerikába, ahol hát egy nagyon érdekes új élet kezdődik. A kint élő rokonok, akik már olyan 30-40 éve kint vannak, már nem sokat akarnak tudni és elismerni arról, hogy ők német nemzetiségűek, ők már azt mondják, hogy mi amerikaiak vagyunk. Amikor Lujza lágérményekről szeretne beszélni, hogy ki beszélhesse magából a traumát, akkor erről hallani se akarnak. Sőt, van olyan beszélgetés is egy ebédnél, amikor szinte egyenesen azt mondják neki, hogy nyilván nem véletlen, hogy ti ezt kaptátok, mert valószínűleg megérdemeltétek. Tehát ennek a 16 éves kamasznak, aki 3 évig a halálmesdjéjén élt, még az úgynevezett szabadságban, a szabad életben is azt kell megélnie, hogy nem lehet szabad, nem gondolhatja azt, amit gondol, nem érezhet azt, amit gondol. Elveszik a régi ruháit, amerikai divat szerint öltöztetik. Egyrészt hát megmosolyogtató, másrészt meg mégiscsak bicskanyitogató az, amit az Amerika fejezetben olvashatunk. Tehát ott sem talál nyugalomra. Ez a trauma továbbra is kísért, ott van vele, és hát végül is egész életében ott van. Tehát ezt később aztán az utószóban olvashatjuk, hogyha bárkinek, akinek elmesélte Amerikában, hogy mind ment keresztül kislánykorában, akkor többen elszörnyedve mondták, hogy hát milyen borzasztó gyermekkorod volt, és ezt mindig, hát egyrészt csodálkozott, másrészt azért nem hagyta ennyiben, mindig elmondta, hogy ő sose így gondol a gyerekkorára, mert ez az ő egyetlen gyermekkora volt. Ha így gondolna rá, akkor sosem tudna olyan érzéseket táplálni a szívében, amiből ő végül is az lett, aki. Mert mégiscsak emigráltként egy idegen országban egy egyetemi oktatónak lenni, ami aztán végül is lett Luisa Langból, egy nagyon nagy teljesítmény, ki tudott alakítani egy másfajta identitást is, egy másfajta kultúrkörben egy új életet, és azt is mondja, hogy a láger éveire nem tud gyűlölettel gondolni, mert akkor mindent meg kéne gyűlölnie, ami a hazáját jelenti, és ezt nem akarja, és nem is képes rá. A szerzőnő 87 éves, és máig úgy gondol Tisza Szent Miklósra és a vajdasági bánságra, hogy ez az ő otthona, ez az ő igazi otthona.
Taksz Ágnes műfordítóval beszélgettem Luisa Lang a Bennünk élő falu című könyvéről.